Azaz ige, amelynek alapján Isten lelkének segítségül hívásával az evangéliumot kívánom hirdetni. Írva található a Máté evangélium 8. részében a 10., 11. és 12. versben. Jézus pedig, amikor ezt hallotta, elcsodálkozott, és mondta az őt követőknek: bizony mondom néktek, még az Izraelben sem találtam ilyen nagy hitet, de mondom néktek, hogy sokan eljönnek napkeletről és napnyugatról, és letelepednek Ábrahámmal, Izsákkal és Jákobbal a mennyek országába. Kedves testvérek, az újszövetségi ige szakaszt hoztam a gyülekezet elé, ami a kapernaumi századosról szól. Aki megkeresi Jézust, ennek az embernek az életére jellemző az, hogy szereti az ő szolgáját, másodszor méltatlannak érzi magát ahhoz, hogy Jézus az ő házába jöjjön, és harmadszor nyilvánvaló a történetből, hogy feltétel nélkül hisz Jézus Krisztus szavában. Először tehát láthatjuk azt, hogy szeretet van az ő szívében. Mégpedig a szolgája iránt való szeretet van a szívében. Amikor megkeresi az Úr Jézus Krisztust, a szolgája érdekében szól, hogy segítsen Jézus és gyógyítsa meg ezt a beteg embert. Tulajdonképpen ez lesz az, ami az ige hirdetésemnek a fő gondolata. A másik kettőről most csak röviden beszélek. Amikor Jézus már elindulna, hogy meggyógyítsa ezt a beteg embert, akkor váratlan dolgot mond ez a százados, kijelenti, hogy ő nem érzi magát méltónak arra, hogy Jézust a házában fogadja. Ezért mondja, hogy nem vagyok méltó arra, hogy az én házamba jöjj, és csak egy szót szóljon Jézus, akkor meggyógyul majd az ő szolgája. Nem hallatszik jól, gondok ura, a prédikáció? Köszönjük szépen. És ez a magatartás, és ez a lelki megnyilvánulás valóban jó képet fest ennek az embernek a lelki életéről, aki igazából Isten által megérintett ember, az valóban úgy érzi, hogy nem méltó arra, hogy az Úr Jézus Krisztus a hajlékába jöjjön. Ennek nagyon sok oka lehet, talán azok a dolgok, ami hajlékunkban történtek, vagy a hajlékunkban történnek. Esetleg azok a szavak, amik elhangzanak, azok mind azt mondják, hogy nem vagyunk méltók arra, hogy Jézus Krisztus a mi hajlékunkban jöjjön. Tudnélik, nagyon sok dolog van, ami arról beszél, hogy mi nagyon bűnös emberek vagyunk, és méltatlanok vagyunk Jézus Krisztus közellétére. Azonban én úgy gondolom, hogy Jézus éppen a bűnösökhöz jött, és hogyha valaki méltatlannak érzi magát, ahhoz Jézus szívesen bemegy, hogy ezt az embert megváltoztassa és átformálja. Amikor annak idején még a teológián laktam, Bementem az egyik diáktársamnak a szobájába, és az volt oda téve a falára, fali mondásként, hogy távozz tőlem, mert én bűnös ember vagyok. Én meg azt mondtam, hogy inkább azt tett ki, hogy gyere hozzám Jézus Krisztus, mert én bűnös ember vagyok. A méltatlanság érzés ott van bennünk, de ez nem szabad, hogy arra vezessen bennünket, hogy Jézus ne hívjuk a hajlékunkba. Éppen azért, mert méltatlannak érezzük magunkat, és átéljük ezt, ezért van szükségünk a megváltóra, hogy bejöjjön, és átalakítsa az életünket, hogy méltókká tegyen az evangéliumra. A harmadik pedig, ami jellemző erre a századosra, az, hogy nagy hite van, azt mondja, hogy Uram, csak egy szót szólj, és meggyógyul az én szolgám. Ebben valóban nagyon nagy hit jelenik meg. Elég, hogyha Jézus Krisztus egy szót szól. Nincs szükség egy egész prédikációra, elég egyetlen szóra, egy beszédre, hogyha ez Jézusnak a szava. És tényleg így van, mi életünkben is gyakran egy isteni ige, egy isteni beszéd, talán egy ige az, ami befészkelődik oda a gondolkozásunkba, és az állandó ott tekeredik az agyunkban, mozgatja a szívünket, és belül motivál és alakít. Talán ilyen is előfordult a testvérek életében, hogy egy ige annyira eleven és fontos lett a számukra, hogy mikor felébredtek, az jelent meg a lelkükben. Amikor lefeküdtek, akkor is az volt, és napközben is az ige kísérte. Ezért érdemes a Bibliát olvasni, mert Isten egy-egy igét megelevenít, ilyen élő ige lesz, ami bennünk van. És ezért érdemes tanulni a Bibliának a verseit, akár kívülről is. Nem mondom, hogy hosszú részeket tanuljunk meg. Még a gimnáziumban is túl szigorúnak tartottam a kollégákat, akik az egész hegyi beszédet megtanították a diákokkal. De egy-egy verset tanuljunk meg, és hogyha a Biblia igéje már memoriter bennünk van, már ott rögzült, azt bármikor Isten szent lelke eszünkből jutathatja. Egy verset, ami elegendő lesz, hogy bennünket megtartson. Az, hogy a százalos azt mondta, hogy csak egy szót szólj, és meggyógyul a te szolgád, vagy az én szolgám, az azt jelenti, hogy ő hitt abban, hogy Jézus szavának van hatalma és van ereje. Nos, erről sokat lehetne beszélni. Jézus beszédének nagyon nagy hatalma és ereje van. Legyen az ottani szívünkben, és akkor Jézus csodákat tesz. És ezután érkeztünk el ahhoz, ami az ige hirdetésemnek a fő gondolata, az, hogy ez a százados mennyire szerette az ő szolgáját. Várnánk, hogy az egyházban történjenek ilyen dolgok. Várnánk rá, és gyakran nincs ilyen. Olyan szeretet, ami a századosban volt a szolga iránt, nagyon sokszor hiányzik a gyülekezet életében is, és íme a világban megvan. Ezen gondolkoztam el, és sokszor mondják, hogy hát a világi emberek talán még különbek, mint az egyházi emberek. Ez persze nem igaz, mert aki igazából Jézus Krisztushoz tartozik, az nem szabad, hogy rosszabb legyen, mint aki a világban él. De mégis ámuldozhatunk azon, hogy sokszor a világban olyan dolgok történnek a pogányok között, amit az egyházban várnánk el. Az igazi emberségnek ilyen mértékét megtalálni, mint ami ebben a századosban volt, a pogány világból származó embernek, ez egy római katona volt, ki tudja, hogy a római birodalom melyik pogány vidékéről származott, és az igazi emberség olyan mértékét találjuk meg, amiről Jézus azt mondja, hogy Izraelben nem találtam ilyet. El is álmélkodik Jézus Krisztus, azt mondja, ebben az országban, ahol annyi energiát belefektettem, nem találtam ilyet, mint ami ebben a pogány emberben volt. Ahogy szereti a szolgáját, aggódik érte, mert beteg. Nem közökös számára, hogy az a szolga kínokat szenved, és ha belegondolunk abban, hogy ez egy szolga, és az ókorban a szolgáknak nem sok becsülete volt, és ez az ember egy szolga iránt aggódik, és utána nem csak aggódik, hanem elmegy, és közben jár érte, azt kell, hogy mondjam, hogy ilyen a világban megtörténik, amikor ezt az egyházban várnánk. Igen, Istennek van munkája a pogányok között is. Az általános kegyelem világa szerint. Azt mondja Pál apostol a római levélben, hogy a pogányoknak nincsen törvénye, nincs Mózese, de az Isten törvénye bele van vésve a szívüknek a hústáblájára. Isten a szívükbe beleírt olyan dolgokat, ami az emberség, az ember szeretetnek a törvénye, amit Isten bármikor előhívhat, és csodálkozunk és álmélkodunk, hogy honnan van ez. Mi tudjuk, hogy ez Istentől van. Tehát ez nem azt jelenti, hogy a pogányok Isten nélkül teszik ezt, hanem nem tudnak arról, hogy Isten ezt cselekszi az életükben. Nemrégen beszéltem valakivel, elmondta azt, hogy nekik milyen szép házas életük volt mostanáig, de ők nem hisznek Istenben. De mondom, ne gondolják, hogy ez Istentől független volt. Hanem Isten úgy adta az ő munkához, hogy önök nem is vették észre. És majd, hogyha megismerik Istent, akkor látják, hogy csak azért sikerült, azért volt jó, és azért közelítették a bibliai normákat, mert Isten munkálkodott azokban is, akik nem hisznek ő benne. Ez Istennek az általános kegyelme, ez Istennek a munkája, mert ha Istennek nem lenne ez a munkája világban, itt mindenkit fölfalna, az embernek úgy lenne farkas, hogy senki semmi nem menteni a másikat a pusztulástól. Isten tehát olyan érzést plántál bele az emberekben, gyakran, emberek szívébe, amik keresztény érzések, Istentől való érzések, úgyis, hogy nem tudják, hogy ez Istentől van. Így a mi országunk is, most, amikor ezen a mai napon az anyák napját ünnepli, úgy gondolja, nagyon sok anya, aki nem keresztény gondolkozású, és a mi társadalmunk is, ami alapból más, sajnos nem keresztény gondolkozású, úgy gondolják, hogy ezek a dolgok mennek úgy Isten nélkül is, egyszer az anyaság, mint olyan, és ezt érdemes, milyen szép, és ezt meg kell, érdemes megünnepelni. Nos, igen, helyben vagyunk. Éppen a anyák napja az, ami mindenkit ma foglalkoztat, és mindenki arra gondol, hogy milyen csodálatos dolog az, hogy Isten adott édesanyákat. Erről csodálatos versek születnek, irodalmi alkotások, regények, most kezembe vettem ismét Ajtmatov könyvét, az Egy évszázadnál hosszabb a nap, az a nap című könyvét, amiben szintén az édesanyja feláldozása található egy régi kirgiz legenda felelevenítésében, amikor az anya a gyermekét felneveli, szereti, amikor elrabolják a gyermekét, akkor megsiratja, mert nem gondolja, hogy életben marad. Amikor évek múlva hírt hoznak a fiáról, és elmondják azt, hogy él a te fiad, de sajnos megcsonkították, a fejbőrét letépték, és helyette nedves teve húst tettek, és amikor az lassan megszáradt, akkor közben a gyermek elvesztette a önazonosságát, nem tudja, hogy mi a neve, honnan jött és honnan származik, és csak egyet tud, hogy akik enni adnak neki, azoknak engedelmeskedni kell. És az anya, az édes anya mindent megtesz, hogy a gyermekét visszaszerezze, és elmegy. Felül a csodálatos fehér szőrű tevéjére, és oda vágtat, és egy teve csorda közepén pásztorként megtalálja a fiát, és milyen boldogság tölt el, hogy látja az ő fiát, az ő magzatját, és milyen szomorúság van a szívében, hogy a fia csak üres szemben néz rá, és nem ismeri fel őt. És semmit nem tud arról, hogy ez az asszony előtte az ő édesanyja. És akkor nem csak megkereste, hanem harcol érte, hogy visszaszerezze. És azt mondja Ajtmatov a regényében, hogy dörömböl az emlékeinek az ajtaján, hogy én vagyok, hogy figyelj, az régi emlékeket emlegeti, de az csak ismeretlenül néz rá. Esetleg, amikor az altató dalokat kezd énekelni, akkor kezd újra valami fölpendülni az ő lelkében, de aztán újra elfordul az anyjától. Pedig az mondja, a te neved Jolamán, apádat Dönenbájnak hívták. Ő tanított meg nyilazni, én vagyok az anyád, te vagy az én fiam. Így dörömböl a bezárt léleknek az ajtaján, hogy visszaszerezze az ő fiát. Ó, testvérek, az anyai önfeláldozás, az anyai szeretetnek csodálatos leírása, pedig ez nem keresztény talajon történt, aminek a leírását most emlegettem, hanem egy nagyon babonás világ, talán mohamedán hitű embereknek a klímája vagy kulturális világából származik az az anya, és mégis mindent megtesz később az életét, és úgy odaadja, vagy elveszíti ebben a keresésben. És azt mondja Pál apostol, hogy megszégyenítenek bennünket a pogányok. Mert minthogy azt látnám, hogy itt Európában, vagy a fehér civilizációban, ahol Isten annyi ígét adott, olyan világosan közölte az ő üzenetét, világosan kifejtette az ő tanítását, az ő igéjét, elmondta törvényeit, itt Európában, minthogyha az Istentől kapott értékeket egyre kevésbé vennék figyelembe. Minthogyha egy olyan világban élnénk, ahol az Istentől kapott normák egyre gyengébbek, és ezeket az emberek elvetik maguktól, minthogyha a legdrágább kincseket dobnák el maguktól az emberek, és noha az anyák napját ünnepeljük az egész országban, egyre többen találkoznak azzal, minthogyha valami rendszerességgel és módszerességgel gyengítenék az családnak az eszméjét, az anyaságnak a tudatát és az anyaságnak az értékeit. Amikor a női emancipációs mozgalmakkal elkezdődött egy különleges folyamat, ahol a nők önállósodása volt a jelszó, egyenrangúsítása, ez lassan oda vezet, hogy nagyon sok olyan nő van, aki csak nő akar lenni, de anya már nem akar lenni. Független nők akarnak lenni sokan anyaság nélkül. És közben a női mi voltukban sok minden átalakul, észrevétlenül és szinte megmagyarázhatatlanul a női szerep is, minthogyha gyengülne, és egyre inkább érvényes lesz az országunkban, de egész Európában is az, amit magyarosan gendernek mondanak, ami egy angolul gender mainstreaming, ami mint arról beszélne, hogy tagadnák a férfi és a női szerep vagy lénynek a különbözőségét, minthogyha az ember eljuthatna majd egy olyan önálló létformába, ahol saját maga szabhatja meg, hogy nő akar lenni, vagy férfi akar lenni. Ebben a gender programban, amiről következő vasárnap a Nagyvárad téren hallunk egy előadást, a fontos kérdések keretében Sipos Ajtó Levente tiszteletes úr előadásában, ebben a gender programban tagadják azt, hogy hány bizonyíték beszél napnál világosabban arról, hogy milyen sajátossága és egyedülállósága van annak, hogyha valakit Isten nőnek teremtett, és hogy ebből olyan sok minden fakad, és ez nem csak egy társadalmi szerep a férfi vagy női mi volt az embernek, hanem ez egy teremtettségi adottság, amit az agykutatók, a biológusok, a szociológusok mind igazolnak, hogy más a férfi és más a nő, és Isten amilyennek teremtett bennünket, férfinek vagy nőnek, arra kell igent mondanunk, mert Istennek tetszik, hogy bennünket olyannak lásson, és olyanban lásson forgolódni, amivé ő bennünket alkotott. És ez a gender program pedig az anyaság gondolatát is egyre inkább gyengíti és erőtereníti. És az történik, hogy azok az alaptulajdonságok, amik az anyáknak az alaptulajdonságai egyre inkább gyengülnek, az önzés az semmiképpen nem egy anyai tulajdonság. A szeretetlenség sem, a gyermektől való elfordulás sem. Testvérek, mi pedig hálát adunk Istennek, hogy mi keresztény emberek ismerjük a keresztény anyákat. Hogy nekünk adott Isten keresztény édesanyákat, és itt közöttünk is lehettek többen keresztény édesanyák és nagyanyák, akikben azok a tulajdonságok, amik a pogányságban úgy villanásszerűen megjelennek, és amire lehet mutatni, hogy na itt valami ragyog, és mi tudjuk, hogy ez Istentől való, azok nálunk nem tudatosan, hanem tudatosan átélve valósulnak meg a keresztény emberek, keresztény anyák életében. Hálát adunk Istennek, hogy adott keresztény anyákat, és ismerjük, hogy mit jelent ez, mik azok a tulajdonságok, amiket mi is élvezhettünk, gyakorolhattunk, és amiért Istennek hálát adhatunk. Most a keresztény édesanyja tudatosan éli meg azt, amit Isten adott ő neki. Imádkozva. A keresztény édesanyára jellemző az, hogy imádkozik. Imádkozik akkor, amikor kéri Istent, hogy adjon ő neki gyermeket. Mert láthatjuk a bibliai történetekből, hogy Isten az, aki a gyermeket adja. Ezért nem kevés azoknak a száma, akiket Isten megpróbált, mielőtt gyermeket adott volna ő nekik, hogy imádságban tudjanak hozzájárulni. És miután Isten adott nekik gyermeket, utána is imádkoznak. A szülőszobában imádkoznak. A gyermek ágya mellett imádkoznak. Egész életükben a gyermekükért imádkoznak. Mindent megtesznek annak érdekében, hogy a gyermeküket Krisztushoz vezessék, és a bezárt lelküket úgy felnyissák, mint ahogy ez az asszony az idézett könyvből, úgy dörömböl a gyermekének a lelkén, hogy tudd meg, hogy te ki vagy. És mi ezt így mondanánk. Tudd meg, hogy Isten téged szeret. Mi azt mondanánk, hogy tudd meg azt, hogy Jézus a gyermekbarát. Tudd meg azt, hogy már imádkoztam érted a fogantatásod előtt. Tudd meg azt, hogy tőled kaptalak téged, kedves gyermekem, Istentől, és az ő kezébe helyeztelek téged. Tudd meg, hogy a te életed akkor lesz boldog, hogyha te is Jézus követője leszel. A keresztény édesanyja, imádkozó édesanyja. És hálát adunk Istennek azért, hogy ismerünk keresztény édesanyákat, akik az Isten igéjét a szívükben hordozzák. Ige olvasó asszonyok, akik az Isten igéjét szeretik, és elmondják azt, amit itt egy férfi mondott a történetben, csak egy szó is elegendő, csak egy szót szólj, és meggyógyul a te szolgád. A keresztény édesanyák hívő édesanyák. Hitben élnek Istennel, Jézus Krisztussal. A keresztény édesanyák a szeretettel teljes édesanyák, akik önfeláldozók, akik felelősséget hordoznak mindvégig, és akiknek ott van a szívében a hála Isten előtt. És mi is hálát adunk Istennek a keresztény édesanyákért. Így hát a mai történetünkben, ahol láthattuk a pogány világban megnyilvánuló szeretetet, méltatlanságérzést, és Jézus szavába vetett hitnek a nagyságát, példaképpen van előttünk, hogy úgy éljük meg a mi keresztény életünket, és ezen belül családi életünket, hogy ez a három ránk is jellemző legyen. Amen.